Tükörcserepek. Fehér József közéleti beszélgetései a Civil Rádióban. Hetente megjelenő témáinkat a mai magyar valóságból merítettük, annak különböző vetületeit járjuk körül meghívott szakember vendégeinkkel. Tükörcserepekből kell felépítenünk ismereteinket az egészről. Miben élünk, hogy működik. Korunk civiljének, ha nincs más, magának kell a tisztában látás lehetőségét megteremtenie. Amit ígérni tudunk, a részek és az egész viszonyára rálátással bíró legjobb szakembereket hívjuk a mikrofon elé. Üdvözlöm a Civil Rádió hallgatóit! Aki péntek este hall minket, annak kellemes estét kívánok, aki az ismétlésben, annak jó reggelt. A Tükörcserepek adásának mai meghívott vendége, beszélgetőtársa, aki rálátással bír mai témánk egészére. Mai vendégeim Urányi László és Kulcsár Károly Zsolt. Urányi László hajléktalanok a segítő, és hát Kulcsár Károly Zsoltot nem tudom, tán éppen a hajléktalan sorsot elviselő emberként tudnám bemutatni, de majd beszélnek önmagukról. És mi más lehetne mai témánk, mint a rendszerváltás különböző következményeinek egyik legszörnyebb fejezete, és leginkább kezelhetetlen, és leginkább valamennyünk szégyeneként megjelenő területe a hajléktalanok világa, a hajléktalan sorsok állapota. Ezügyben kért a Város Mindenki civil szervezet önkéntesét, Murányi Ászót, és az egyik érintettet, Kulcsár urat, hogy beszélgessünk már erről a témáról, hogy egyáltalán hol tart ez a dolog. Kezdjük azzal, amivel történetileg általában ebben a műsor folyamban kezdeni szoktunk, hogy megítélésük szerint a rendszerváltásra eltelt időszakban hogyan válhatott ez ennyire tömegessé ez a probléma, hogyan alakulhatott ki, hogy a hajléktalanok egész seregével találkozunk, és hogy minden szinten, tehát városokban is máshol is ennyire megoldatlan a dolog.
Én annyiban módosítanám, hogy én a hajléktalanságot megjárt, meg átélt tagja vagyok az AVM-nek, hogy így kerültem.
Akkor sokfajta szempontból érintett a dologban.
Igen.
Mit tud akkor ennek az egész, nem is tudom, hogy hajléktalan társadalom létrejöttének a alakulásáról? Tehát tudunk-e nagyobb fejezeteket, hogy mikor vált az egész tömegessé, illetve hol jelenik meg valójában?
Én nem tudok így konkrétumokat mondani, mert hogy én végülis a büntető végrehajtási intézetet megjártam, és ahogy onnan kiszabadultam tavaly december 12-én, utána lettem hajléktalan.
Uh-huh. Előtte volt lakása?
Nem, albérletekbe jártunk, és hát laktunk, volt párommal, végülis úgy nem volt gondom a lakhatással. Csak ahogy szabadultam, onnantól kezdve
nem volt lehetőség
meg
semmi.
Vidéki lakhelyen rendelkeztem, ezt úgy, ahogy bekerültem a büntetésvégrehajtási intézetbe, szabadultam, nem mentem vissza onnan eljöttem, hanem följöttem ide Pestre is.
És nincs lakás.
Nincs lakás.
És na majd akkor visszatérünk, hogy telik a hajléktalan embernek egy-egy napja. Kulcsár úr története akkor?
Az én történetem egészen más. Én 1973-tól 2012-ig dolgoztam, akkor vesztettem el a munkahelyemet, volt saját lakásom, amit 2010-ben elvitt a bank, utána albérletet béreltem, de azt fel kellett adnom, amikor megszűnt a munkám, és azóta vagyok úgynevezett hajléktalan, de soha egy percig nem voltam az utcán, tehát szerencsésnek mondhatom magamat.
Milyen alternatívák vannak, és akkor most már így egyáltalán az egésznek a természet.
Én például arra gondolnék, hogy a rendszerváltozás után nagyban segítette a hajléktalanság kialakulását, hogy rengeteg munkahely megtűnt, gyárak, különböző intézmények bezártak. Az emberek elvesztettek egy biztos talajt a lábuk alól, és úgy, hogyha az emberek nincs munkája, akkor nagyon nehéz egy lakást fenntartani. Tehát én azt mondanám, hogy ez is az egyik oka. Ugye a rendszerváltás előtt én nem nagyon emléktem, hogy akár csak láttam volna után, akár egy hajléktalant, vagy egy gódús kéregetőt, manapság ez már teljesen természetes sajnos.
Amikor elvesztette az állását, akkor milyen lehetőségek adottak, hogy valamiképpen ezt a hajléktalan sorsot azért tudja enyhíteni személyesen?
Hát olyan lehetőségem volt, ugye 3 hónapig kaptam munkanélküli segélyt, és tudtam egy megfelelő helyet találni, ami fizetős volt. Egy percig nem voltam után, fizetős szállókon vagyok. Mm. És jelenleg is kapom az aktív korút 22.800 forintot, ami elmondanám, hogy semmire nem elég. Kifizetek belőle 9000 pontot lakbére, és minden egyébre marad a fennmaradó összeg.
Önmagában is rögtön adódik ez a sztereotíp kérdés, hogy ismerve az árakat, hogy lehet ebből megélni, hogy lehet egyáltalán az embernek föntartani magát, civilizált emberi külsőt mutatni, esetleg egyéb életfeltételét igényelni.
Nagyon nehezen, de hát az embernek nem szabad elhagyni a magát. Kell keresni a különböző megoldásokat, vannak lehetőségek, vannak ellátóhelyek, vagy mondjuk az ellátás nem a legjobb, de az ember nagyon akarja, akkor túl tudja élni ezt a dolgot. Akarni kell.
Ön hogy vészelte túl ezt a nehéz időszakot? Tehát amikor kijött, vagy tehát az a lehetőség, amivel egy munkanélküli és hajléktalan ember szembe kell, hogy nézzen a főváros kellős közepén, amikor vidékről feljön?
Hát amikor szabadultam, meg feljöttem Pestre, akkor volt egy srác, ilyen ismerős, hogy pár napig ott töltöttem nála az éjszakát, de ott sem maradhattam hosszú ideig, és akkor úgy megkerestem egy hajléktalan szállót, ami a felpillanat a Dankó utca 15 volt, oda mentem be, és ott a telet átvészeltem, de nekem az nagyon nem tetszett az a hely, így tavaszra meg kimentem sátorba lakni.
Az jobb az emberi? Tehát a személyesség jobban biztosítható?
Igen, meg arról nem beszélve, hogy ilyen poloskákra gondolok most, hogy nem bírják kiirtani a szállókról a poloskákat is. Uh-huh. Nagyon rossz úgy ébredni, meg próbálni aludni, hogy közben szanaszét vakarja magát az ember.
Lehet, hogy nem kéne csapongani, és a hallgatottan jobban érdekelnének a folyamata, de hát mégiscsak rá kell kérdeznem, hogy mi az a hajléktalan szállókban, és mik azok a jelenségek, ami miatt nagyon sok ember nem hajlandó bemenni oda, és inkább kinn, hol a hidegben, hol valami más módon próbál védekezni.
Hát én szeretnék hozzászólni például az, hogy többen vannak egy szobában, tehát nincs meg az embernek az intim szférája, amellett sajnos ki kell, hogy mondjam, hogy lopnak is. És amellett a tisztasság se éppen a megfelelő, ellátás is kevés, úgyhogy meg aki hajléktalan szálló, aki adott a szálló, nem kaphat élelmiszert, csak akik az utcáról bemennek. Tehát ilyen okok is közrejátszanak arra, hogy nem akarnak bemenni, meg ott együtt kell működni a szociális munkással, meg egy csomó szabály van, amit be kell tartani, és ugyebár általában sokan isznak is, és ott nem megengedhető, vagy én ebben látom az okokat, hogy nem szeretnek arra menni. Nem akarják feladni a függetlenségüket.
Na de a függetlenségnek azért óriási ára van, különösen egy hideg télben, különösen, tehát hogy mondjam, nagyon egyedül lenni is meglehetősen borzalmas, tehát könnyen elengedi magát az ember. Tehát, hogyha nem a hajléktalan szálló van, akkor ténylegesen milyen lehetőségek kínálkoznak egy hajléktalan ember számára?
Például építenek kunyhót, találnak, mit tudom én, elhagyott épületeket, kimennek az erdőbe, meg ilyen, vagy utcán, padokon. Mondjuk ez télen ez már nagyon nehéz, de hát...
Vannak olyan csoportosulások, ahova mondjuk egy hajléktalan ember szívesen betársul, mert valamiféle önvédelmi vagy önfenntartási csoportot tudnak képezni?
Hát én gondolok itt az erdőbe, akik építenek kunyhókat. Bár mostanában nagyon sok kunyhóbontás volt, rengeteget lebontottak, de ott viszonylag minimálisan, normális körülmények között tudnak élni.
Önkormányzatoknak miért olyan fontos az, hogy ilyen helyzetben lévő emberek felől a kunyhót elbontsák, ráadásul esetleg egészen zord időkben is?
Hát különböző kifogásokat lehet találni, mert ugye aki keres, azt talál. Itt mondhatnánk például a környezetvédelem, az a személyét, meg ilyenek.
Vagy éppen magánterületre épít, húzzák fel a kunyhójukat, és akkor a tulajdonos kérje az önkormányzatot, hogy tüntessék el onnan.
Olyan, mint ami nálunknál liberálisabban, szabadonban élő polgári társadalomban előfordult, tehát például házfoglalások, hiszen Budapesten is rengeteg ház és lakás áll, terület, kiürített gyárcsanok, stb. Áll üresen. Ilyen fel sem merül, hogy a hideg ellen, a fagy ellen valamilyen ilyen formában próbálnak védekezni?
Szerintem gyakorlatilag előfordulhat, hogy beköltöznek ilyen elhagyatott házakba, és hogyha szerencséjük van, akkor nem zaklatják őket. De az is elképzelhető, hogyha észrevezik, akkor kilapoltják őket onnan.
Ilyen tudatos akció, hogy a hajléktalan embereket valamilyen módon mások által nem használt fedél alá juttassanak, ilyenről tudnak-e?
Például van ilyen figyelemfelkeltő akciója a város mindenki csoportnak, például ami most is tett majd októberben, az üres lakások menete. Ebben arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy Budapesten rengeteg ház, épület ott áll üresen, amit esetleg egy kis karbantartásra, még akár a magukat érintettek is önbe tudnának hozni, felújítani. akkor mégis emberi körülmények között élhetnének.
Ha már akkor a város mindenkinél tartunk, hiszen aktivistákról van szó, tehát akkor beszéljünk erről a csoportról, mit lehet tudni ennek a létrejöttéről, mit lehet tudni ennek a társadalmi felelősségvállalásáról, tehát miket csinál, miben van otthon, miben támogatja a hajléktalanokat.
2009-ben alakult, ez egy olyan szervezet, amit tulajdonképpen van is, meg nincs is, mert nincsen bejegyezve, és rengeteg különböző...
Mármint civil szervezetként nincsen bejegyezve?
Igen, nincsen, mert különböző problémákkal járna ilyen bürokratikus úton, tehát egyelőre biztos, hogy nem leszünk ilyen bejegyzett szervezet, és egy olyan szervezet, ahol fele érintett, és fele meg, aki nem tapasztalta meg a hajléktalanságot, őket nevezzük szövetségesnek, és teljes demokrácia van, együttműködünk, és különböző rendezvényeink vannak, képzéseink vannak, részt vettünk tüntetéseken, hátfoglaláson, demonstrációkat tervezünk. Tehát mindenféleképpen egy ilyen baloldali érzelmi csoportosulás.
Hát a kisebbségben, vagy a rosszabb létformában kényszerült emberek képviselete, vagy támogatása az alapvető célja. Amikor így összejönnek és beszélgetnek, kialakul egy olyan vízió, hogy akár a város mindenki révén, akár más módon, akár más szervezetek bekapcsolásával, hogy mi az a megoldási mód, ami ezen az embertelen helyzeten változtatni tudna?
Például az nagy lehetne, hogyha például a törvénybe foglalnák a lakhatáshoz való jogot. De ugyanakkor, hogyha például...
De ez már elment, mert hiszen létrehoztak egy alkotmányt, amiben nagy évben kikerülték, azt gondolom.
Csak az a baj, hogy most kapja a hajléktalan ember lakást, hogy nem tudná fenntartani. Tehát ezért kellene egy olyan megfelelő alapjövedelem, amiből az ember tudna élni, és a lakását is fenn tudja tartani. Mert hiába kap valaki lakást, hogyha nincs hozzá pénz, egy hónap után kirakják, és minden kezdődik előről. Ebből a kerékből nagyon nehéz kiszállni. És az a tapasztalatom, hogy általában a rendszer nem is akarja, hogy a hajléktalanok kikerüljenek ebből. Mondok itt a például szótmunkásokra, mert akkor mi lenne az állásokkal, mert ők belőlünk élnek magyarán szólva.
Ha jól értem, akkor a szociális munkások, hajléktalanok, a foglalkozó része egyfajta kapaszkodót, egzisztenciális való kapaszkodást a hajléktalan sorsba, és hogyha ez megszűnne, akkor
igen, én így értem.
Ellenfeleként szerepelnek gyakorlatilag, vagy ellenérdekű félként?
Nekik más az érdekük is, más a hajléktalanoknak, tisztelt a kivételnek, mert van olyan munkás, aki tényleg segít, de az a tapasztalat, hogy a nagy többség általában elég passzívan áll hozzá, és bármit kér tőle az ember, vagy nem csinálja meg, vagy csak részben.
A hajléktalan ember az rendeltetés szerint, vagy hivatás szerint találkozik szociális munkásokkal? Tehát hogy lehet az ezzel a dologgal hivatás szerint foglalkozó embereket, és a sorsukat ilyen módon elszenvedő embereket összehozni? Tehát hol történik meg a találkozás?
Mindenféleképpen találkoznak, egyszer az ellátóhelyeken, amikor a különböző szolgáltatásokat, gondolok itt mosás, fürdés, rendet igénybe veszik, akik meg szállón laknak, ott meg azoknak meg rendszeresen kell kapcsolatot tartani a szociális munkásával, és két hetente fel kell iratkozni egy beszélgetésre, és akkor el kell mondania, hogy mit intézett. Holott a szociális munkának az lenne a dolga, hogy ő segítsen és megoldjon problémákat, de az a tapasztalatom, hogy amit én elintézek magamnak, az legalább megvan.
2012-ben, amikor elvesztettem a munkahelyemet, akkor az első pillanatban kaptam egy sokkot, de nem tartott sokáig, mert feltaláltam magamat, és elhatároztam, hogy csak azért se adom fel, és úgy fogtam fel a dolgot, hogy egy ablak bedárult, egy másik kinyitódott, és például nagyon hálás vagyok a Város Mindenki csoportnak, mert általuk rengeteg új élményt találtam, bekerültem egy közösségbe, és nagy élmény volt, hogy tavaly októberben 4 napot Berlinben voltam, kiküldetésben, 3-an voltunk, ott találkoztunk különböző hajléktalan ellátó szervezetekkel, tartottunk előadásokat is, és életemben először repültem. Ugye, amíg dolgoztam, addig nem volt időm mászkálni, és mióta nem dolgozom, többet utadom, mint előtte.
A Város Mindenki egy csoportnak hogy van erre módja? Tehát milyen eszköztára van? Honnan szerez forrásokat? Hiszen mondták, hogy be sincs igazán jegyezve. Tehát mennyire van rálátásuk ennek az egész szervezetnek a működésére?
Pályázatok útján kapnak pénzeket. Ugye minden lehetséges ilyen pályázatra írunk, aztán vagy sikerül, vagy nem. És amellett vannak ilyen szimpatizánsok, akiktől kapunk adományokat.
Ezek a pályázatok, mit lehet erről tudni, külföldi vagy magyar forrásokat próbálnak megcélozni, mit lehet?
Mind a kettőt.
A Város Mindenki csoportnak mi az alapvető meghirdetett célja, hogy a hajléktalanságot megszüntetni, vagy a hajléktalanokat úgy támogatni, hogy a lehetőségek keretei között, emberi viszonyok között éljenek emberhez méltó élet, kereteket.
Hogy minden embernek joga van, hogy úgy éljen, hogy méltóság teljesen, és hogy tűnjön meg a hajléktalanság például.
Tudnak-e arról, hogy próbálkoztak valami olyan országos programmal, vagy helyi programmal, amelynek a hajléktalanság megszüntetése lenne a célja? Tehát valamiféle módszertant vagy eszköztárat kínáltak fel azoknak, akinek a kezében országos eszközök vannak, pénzek, lehetőségek, tulajdonjogok és így tovább. Tudnak-e ilyesmiről?
Annyit tudunk, hogy rengeteg szimpatizásunk van, együttműködünk különböző szervezetekkel, gondolok például a Közmunkások a Jövőjére Egyesületre, akkor gondolok a Pride-ra, és még rengeteg ilyen TV szervezet van, akikkel együttműködünk.
Térjünk vissza akkor a magánemberbe, aki ebbe a létállapotba csöppent bele. Nem tudom, hogy tudunk-e általánosságban, vagy csak egyéni kérdésekkel foglalkozni, de hogy telik egy hajléktalan embernek egy napja. Nem tudom, hogyha van ilyen tapasztalatuk, hogy van munkája, vagy van valami komolyabb, valami elfoglaltsága, az egyfajta, és a másik, akinek az ég egy világon semmi dolga nincs a világban, és akkor majd beszélnünk el azokról is, akik elhagyják magukat, akik számára tényleg egy agóni ez az egész hajléktalan lét.
Hát igen, az emberek általában változóak. Van, aki például egész nap benn van a szálon, van, aki ugye többet részeg, mint józan, és van, aki viszont nem hagyja el magát, dolgozik közmunkán, próbál keresni, kutatni lehetőségeket. Én is a 3 év alatt rengeteg e-mailt elküldtem álláskeresésre, és az a tapasztalatom, hogy a 99%-ban még csak nem is válaszoltak.
Milyen jellegű munkát keresett?
Hát ugye én 39 éve dolgoztam a postán, ebből 1973-tól 2002-ig itt a 11 kerületben a Fehérvári úton dolgoztam, és utána utolsó 10 évemet Kőbányán töltöttem. Postára nem akartam menni, mert az már nem az a posta, ami régen volt, de mindegy, ebben nem menjünk bele. Például szeretném volna valami portás állás, olyan kényelmes, nyugis, üldögélős állás, de nem volt szerencsém. Most már úgy néz ki, hogy nem is kell dolgodnom, mert héten voltam a munkaügyi központban, és elindítottuk azt a nyugdíj előtti segélynek a rendszerét. 18-án kell visszamennem a válaszért, hogy jogosult vagyok erre.
Gondolom, az egész társadalom állandó probléma egyébként, hogy rengeteg embernek van fölös energiája, és egy hajléktalan emberre ez feltette különösen igaz. De napközben mégis, hogyha nincs munkája, nincs munkahelye, nincs ilyen jellegű állandó és rendszeres elfoglaltság, akkor mivel tudja tölteni az időt?
Hát például nekem szerencsém van, mert több TV szervezetnél vagyok önkéntes, tehát nekem minden napra jut valami program. Ma például délután 4 órára médiaképzésre megyek. És egyébként a város mindenkében rengeteg rendezvény van, szinte minden napra jut valami csoportgyűlés, tehát nekem nincs időm unatkozni.
Hát ez egy szerencsés dolog. Mivel tölti a napjait?
Hát én kerestem munkát, meg találtam is, hogy először vagyonőrként kezdtem el dolgozni, csak utána jött egy jobb ajánlat, amit elfogadtam. Betonított munkásként egy betonelemgyárba dolgozok, és hát nekem az volt a szerencsém, hogy úgy kimentem a sátorba lakni, ott szóval a munkahelyen be tudtam fürödni, szóval tisztán mentem, meg jöttem úgymond haza a sátorba.
A sátor egyfajta szabadság lehetőségét hozta el magával?
Hát igen, mert ahogy Karcsi is, vagy Károly is elmondta, hogy nem kötődtem se a ellátórendszerhez, se a szociális munkásoknak a elvárásaihoz, hanem úgy teljesen a magam ura voltam.
Tehát van rendes munká is, hazamér a sátorban, nem tudom, milyen közmű feltételek vannak, villany.
Semmi nem volt.
Az ég egyet a világon.
Tehát csak az, hogy fedél, nem áztam.
Ő nem állott. De mondjuk a hideg ellen például, hát egy sátor az nem nagyon véd.
Hát nem, de pokrócok, takarók.
Milyen a mai 21. századi polgári léthezéshez álló eszközök állnak rendelkezésre? Például a sátoron kívül. Tehát mit lehet még csinálni? Hova lehet menni? Hol lehet emberhez méltó létezést művelni?
Például utolnék a nappali melegedőkre, van egy-kettő, ami tényleg emberi körülményeket tud biztosítani, de általában a többi ellátóhely az nagyon ellepukkan. Tehát vannak olyan lehetőségek, ahol lehet internetezni, fürödni, van, ahol ételt is kapnak. Tehát az az igazság, hogy a hajléktalanok nagy része kajatúrában van elfoglalva, mert járnak az egyik ellátóhelyről a másikra, hogy a napi kajájukat biztosítják, és azon kívül nem érdekli őket semmi. Csak annyi, hogy legyen meg az ennivaló, és este le tudjam hajtani a fejemet. És azon kívül semmi nem érdekli
esetleg a PIA.
Az aktivista munkájuk mire terjed ki? Város mindenki mozgalom keretében mégis miket csinálnak? Mi az a hogy mondjam, társadalmi elkötelezettség, amit művelnek?
Tudni kell azt, hogy a város mindenkiben vannak különböző csoport, munkacsoportok, itt a érdekvédelmi munkacsoport, a lakatási munkacsoport, kis csoport.
Hajléktalan nők egymásért.
Vagy a hanem, ha bocsánat.
Nem. Na, az általában családon belül erőszak ezen.
Igen. És én tagja vagyok elég a lakatásnak, az érdekesnek, a szervezetfejlesztési alcsoportnak.
És ezek mivel foglalkoznak? Tehát mit csinálnak ezek a csoportok?
Hát a lakatási munkacsoport az adott, vagy a lakatást próbálják meg.
Ez menhelyen vagy menhelyen kívüli lakhatási lehetőségeket keres?
Is.
Létezik ilyen, hogy menhelyen kívül lakhatási lehetőség? Tehát miket lehetne felkutatni? Tényleg én azt gondolom, hogy az átlag hallgatónak fogalma sincs arról, hogy mivel kell megküzdeni egy hajléktalannak, és mivel kell megküzdeni annak az aktivistának, aki ezen a szörnyűséges állapoton segíteni kíván. Milyen lehetőségek kínálkoznak?
Mikor lakatásban te vagy otthon, mert annak nem vagyok tagja, tehát passzolom neked a labdát.
Hát, hogy mondjam, a hallgatásból azra következtetek, hogy olyan nagyon nem sok, ugye? Próbálkozás mindenféle szervezeteknél, hogy oldják meg. Van egyáltalán valamiféle olyan nyilvántartásuk, adatbázisuk, hogy kik azok a hajléktalanok, akiknek az érdekeit, akiknek a lakhatási lehetőségeit, életesélyeit javítani lehet?
Adatbázis az úgy van talán, hogy a utcajogászokhoz, akik mennek minden héten, pénteken van kint a Blahán utcajogász, és a utcajogászok beküldik őket a munkacsoportba, és ott át tudjuk beszélni az érintettek problémáját, meg próbálunk nekik tanácsot, segítséget nyújtani.
Milyen problémákkal jönnek elő a hajléktalan emberek?
Nem hajléktalanok, hanem lakás szegénységben, vagy lakás megtartás gondokkal küzdő emberek.
Mm-hmm. Ja, hogy még a hajléktalanság előtti állapot.
Igen.
Tehát akik attól tartanak, hogy elvesztik a lakásukat, nem tudják fenntartani. Ugye ilyenekre gondol?
Igen.
Tehát például a hitelkárosultak, vagy ilyenek is?
Nem csak a devizásokra gondolok, hanem különböző okok miatt nem tudják fizetni például a rezsit, vagy elmaradásuk van számla ügybe, és akkor jön a felszólítás, hogy nem fizetik, kilakoltatás. Éppen tegnap voltam egy ilyen jelen, meg személyesen éltem át egy kilakoltatást.
És ilyenkor mit lehet tenni? Tehát mi az, amit az aktivista hálózat ilyenkor tevőlegesen képes elérni?
Mivel az érintett, akit kilakoltattak, elég későn lépett kapcsolatba az AVM-mel, így szinte semmit nem tudtunk tenni. Annyi, hogy telefonon lebeszéltük egy Aszódi úti szállóval, vagy a vezetőjével, hogy van egy család, és is befogadták őket, hogy oda kísértem a családot.
De ilyenkor gondolom az összes cuccuk, ami a lakás része volt, bútorok, ruhák, egyéb felszerelések, azok elvesznek, vagy mi történik?
Nem vesznek el, mert amit tudtak, azt átvitték a szomszédba, amit nem, azt meg az úr az lebeszélte a önkormányzat képviselővel, hogy ők is lezárják a lakást, de tud menni pakolni, akkor telefonon egyeztetnek, mikor megy, és akkor kinyitják a lakást. De a önkormányzatnak egy kilakoltatás után itt a 30 napig kötelessége tárolni a lefoglalt cuccokat.
És vagy addig kell megoldani a dolgot.
És addig meg kell oldani, igen.
De hát egy kilakolt embernek, aki nem tudja fizetni a rezsit, és feltehetőleg rettenetes anyagi helyzetben van, nem, most nem tudom milyen jelzőt használjak, az nem lesz könnyű új lakást találni, ugye? Tehát most innentől kezdve a méregdrága albérletek jöhetnek szóba.
Igen, sajnos ez így van.
A menhelyek mennyire vannak telítve, mit tapasztalnak?
Nagyon zsúfoltak, mindenhol várólista van, és van, ahol akár fél évet is kell várni például, hogy bekerüljön az ember.
Egy menhelyre való bekerülés az azt jelenti, hogy valamiféle státuszba kerül, tehát ott akkor tartósan ott lehet tartózkodni? Tehát egyfajta bérleti viszony jön létre?
Kétfajta ilyen lehetőség van, az egyiket úgy hívják, hogy fapados, ami azt jelenti, hogy ott éjszaka lehet, reggel ki kell jönni, és este valamikor, mint ami 6 órakor vissza lehet menni. A másik meg az átmeneti szálló, a sokkal komfortosabb, ott egy fix összeget kell fizetni, és ott akár napközben is benne lehetne menni. Uh-huh. Ott biztosítanak korlátlan mosás, fürdés, és van, ahol még internet is van. Ilyen például, ahol én lakom Újpesten, a Tiszt Olivér alapítvány.
Ezek a menhelyek, ezek mindig civil szerveződések által fenntartott intézmények, vagy vannak államiak is?
Hát például van a baptistáknak, van a reformátusoknak, a üt hadseregnek, a Magyar Mátai Szeretett Szolgálatnak ilyen átmeneti szállói.
Mai vendégeim Urányi László és Kucsár Károly Zsolt. Urányi László hajléktalanok a segítő, és hát Kucsár Károly Zsoltot nem tudom, talán éppen a hajléktalan sorsot elviselő emberként tudnám bemutatni, de majd beszélnek önmagukról. Statisztikailag mekkora rátekintésük van arra, hogy akkor a hajléktalan, de mégis ilyen formában fedéllel rendelkezők aránya a hajléktalan, de fedéllel nem rendelkezők sátorozó kunyhóban, vagy a szabad ég alatt vergődő emberek aránya körülbelül a hajléktalan társadalmon belül mekkora? Mit lehet
erről kevesebb a létem, aki ilyen úgynevezett fedett helyen van, mint aki az után él. Tehát az után élők erős többségben vannak. Úgy mondanám, hogy inkább a 15-85%-ra becsülném az arányt.
Tehát amikor például arról kapunk tájékoztatást, hogy körülbelül Budapesten olyan 5-6 ezer éjszakai meg tartósabb fedéllel rendelkező menhelyi lehetőség van, akkor ezt szorozzuk meg akár 3-4-5-tel, hogy a ténylegesen hajléktalanok száma körülbelül akkor annyi.
Tehát a duplája ott biztos.
Uh-huh. Hát ez elég nagy borzasztó szám. És akkor még nem beszéltünk azokról, akik az előbb elmondottak szerint küzdenek azzal, hogy elveszítik a lakásukat. Nem tudom, ezeknek a számát mekkorára lehet becsülni. Hányan keresik meg az utcajogászokat?
Minden péteken körülbelül általában 10-12 ügyfél keres meg minket. De ezek különböző problémákkal jönnek, tehát nem biztos az, hogy mint kilakoltatás szélén áll. Például olyan is jön, aki nem tudja fizetni a részletét, vagy éppen pereskedik a szomszédjával. Tehát nagyon változatos a ügyeknek a skálája. És a jogászaink segítenek, megírják a beadványokat, feladják, figyelemmel kísérik, és amik tudnak, addig segítenek az ügyfeleken. Persze csodát ők se tudnak tenni.
Igen, és éppen ez az, hogy mi az megint csak az a vízió, amire például önök is számítanak, amire önök is vágynak. Tehát mik lehetnének azok a megoldási lehetőségek, és akkor most itt az egész hajléktalan, vagy hajléktalannál váló emberek populációjáról beszélek, akik számára a társadalom, amelyek ezek szerint bőven rendelkezne eszközzel, lakással, vagy a társadalom egyéni kis tagjai, csoportjai nyilván tudnának valami megoldást állni. Tehát, hogy milyen vágyakat, lehetőségeket, elképzeléseket táplálnak, mikről beszélnek, mi felé törekednek, hogy történjék valami.
Javítani a lakáshelyzetet például, épüljenek szociális bérlakások, legyenek megfizethető lakások, legyen megfelelő jövedelme mindenkinek, és sajnos a jelenlegi segélyedési rendszer nem ezt a formát támogatja.
Igen. Tudnak-e olyan társadalmi törekvésről, ami ezeket a megoldási formákat indítaná el? Hallottak-e már olyasmiről, hogy bérlakásprogram valahol, vagy az, hogy lakáshoz juttatási lehetőségek?
Hát
vagy
az nagyon elenyítő, mert önkormányzatoknak már volna lehetősége, de nem igazán élnek vele, mert ugye vannak üres lakások, de nem igazán szeretik odaadni a hajléktalanoknak. Meg hogyha van is ilyen lehetőség, arra sokat várni kell, vagy éppen a lehető legpusztultabb lakásokat kapják meg. Uh-huh. Erre is van például, hogy egyik tagunk kapott lakást Duglóba, vizes, minden baja van a lakásnak.
Akkor nézzük ennek az egész problémakörnek egy másik vetületét, a lakosságot, a lakosság hozzáállását, és most hagyjuk az aktivista szervezeteket, majd visszérünk rá. Mit tapasztalnak a lakosság
részére? Nekem azt tapasztaltam, hogy a lakosságban kialakult egyfajta kép, hogy minden hajléktalan, részeges, ott vetreng a földön, és ez az általános kép, és nem tudják elhinni, hogy létezik másfajta csövös is, aki, vagy a hajléktalan, aki tényleg tisztán tartja magát, megpróbál munkát szerezni, megpróbál emberként élni. Ezen kellene valahogy a képen javítani, hogy más legyen a megítélés, és ebben szerintem nagy szerepe lehetne a médiának, ilyen megfelelő reklámmal, propagandával,
a helyzetek bemutatásával, részvételemtéssel, azonosulási lehetőségek megteremtésével, persze.
Az a baj, hogy nagy odáltalánosítás.
Igen, az emberek, akiknek egy jókora része szintén szorong és fél attól, hogy esetleg hasonló helyzetbe kerülhet, igyekszik oly módon is távol tartani magát ettől a velünk élő szörnyűségtől, hogy nem is akar tudni róla, és ki van mondva, ugye, és a politika úgy tűnik ezt támogatja, hogy hát önsorsrontó emberekről van szó, maguk tehetnek arról, amilyen helyzetbe kerültek.
Azt mondanám, hogy itt már ebben van igazság, hogy valaki tehet róla, de valaki a körülmények áldozata lehet, és nem szabadna általánosítani. Nem minden ember egyforma hibás.
De aki maga tehet róla, attól sem lenne szabad egy felvilágosult modern társadalomban a kezét azonnal elengedni és hagyni, hogy szép lassan vegetáljon. Vagy
mindenkinek kellene adni még egy esélyt, hogy a jobb életet élhessen.
Milyen olyan civil szervezetek vannak, akiknek most a város mindenkin kívül, akik felül valóban egyfajta támogatást, együttérzést, a sorsuk közös megélését tapasztalják? Tudnak-e ilyenekről?
Hát én gondolnak itt például a TASZ-ra, a Társaság a Szabadságjogokért, vagy például az EBH, az Egyenlő Bánásmódhatóság, vagy például a MIGSZOL.
Az melyik?
A Migránsok Szolidaritása. Uh-huh. Ezek akik, ilyen társszervezetek, akik jönnek a rendezvényeinkre, együttműködünk velük, különböző problémában segítenek megoldást keresni. Tehát, hogyha van valami rendezvény, akkor megkapjuk a jogi információt, hogy ez szabad, vagy éppen nem szabad, vagy mennyire veszélyes, vagy esetleg egy büntetéssel jár. Gondolok itt, hogy például olyan aktív óra, mint egy átfoglalásnál, vagy például ami volt tavaly karácsonykor, ugye a sátrakkal kitelepültünk a parlament elé.
Annak volt-e valami hatása? Volt valami közvetlen élménye, hogy akkor ettől is egy kicsit talán előbbre lehet jutni a probléma megoldásában?
Sok érdeklődő volt, nagyon jó volt a sajtóbiztangja, de igazából semmi nem változott. Hatalom nem vette figyelembe az emberek óhajait, kívánságait.
Ez a műsorsorozat az igyekszik a napi direkt aktuál politizálást elkerülni, és ezért most se tenném, de amikor ezt a beszélgetést folytatjuk, és ez kicsit később fogadásba kerülni, éppen zajlik a migránsválság, és annak egészen rettenetes változatai, amiről nem lehet pontosan tudni, hogy akár milyen tömegkatasztrófába is torkolhat. És ez a kezelés, ez a bánásmód több ezer, többnyire családos, kisgyerekekkel bíró menekültel, akik most teljesen mindegy, hogy akár gazdasági, vagy halálfélelemből menekültek el a világ másik végéből, azért mégiscsak emberek, és akiket emberként kéne kezelni. Az a több ezer ember, aki ott szorong reménytelen a keleti pályaudvaron, vagy a nyugati pályaudvaron, vagy más begyűjtő helyeken, annak a sorsa, annak a kezelési módja, az már kicsit meghatározott, hiszen ha hajléktalanok kezelésére gondolunk, az egy előképe annak, az állam hogyan fordul az ilyen reménytelen helyzetbe került emberekhez, nem?
Az állam elengedi az emberekhez, és nekem az a véleményem, nem segít, vagy hogy csinál is valamit olyan tessék-lássék intézkedés. Például szerintem nem ad a megoldás, hogy kerítést építünk a déli határon, az semmit nem old meg, mert a kerítést arrébb megy pár kilométerre is simán át tud jönni.
Hát meg hogyha annak az árából azért viszonylag komplett befogadást, akár munkahelyeket, akár valamilyen, tehát munkahelyek teremtését, vagy munkahelyekre való befogadást, ideiglenes normális szállások létesítését is meg lehetett volna oldani a kerítés árából, de én most ebben nem kívánnék belemenni, hanem inkább arra venném a dolgot, hogy erre az államra, és lehetséges, hogy az ezt megelőző állam gépezetek mindegyikére tömegerő, a szolidaritás, az összefogás ereje hat. A hajléktalan társadalomban létezik-e ilyen, hogy szolidaritás, összefogás, együttes fellépés, közös érdek érvényesítésének az igénye?
Az a legasság, hogy a hajléktalan társadalomban ilyen nincsen. Az emberek nem törődnek egymással, félnek, úgyhogy tulajdonképpen nem mondhatom azt, hogy nagyon együttműködnének. Mindenki a saját egyéni érdekeit nézi, és azon túl nem lát tovább az óránál, pedig összefogásban lenne az erő.
A Város Mindenki mozgalom nem próbálkozik ilyesfajta közös fellépések megszervezésére, tehát a közös létállapotra való rádöbbentésre, hogy csak együtt vagyunk képesek az érdekeinket érvényesíteni.
De próbálkozunk, vannak különböző rendezvények, ahol van. Meghívjuk a hajléktalan embereket, ilyenkor a különböző szállókon, ellátóhelyeken teszünk ki plakátokat, hívjuk őket, aztán vagy jönnek, vagy nem. A toboldás az, ami egyik gyenge pontunk, mert nem nagyon jönnek az emberek.
Hogyan tudják eljuttatni az üzeneteiket ezekhez az ilyen helyzetben lévő emberekhez? Egyáltalán ténylegesen milyen média kapcsolataik, vagy milyen, hogy mondjam, információ továbbítási lehetőségeik vannak?
Hát hogy kimenni a távukra, különböző rendezvényeket, fórumokat tartani, kirakni plakátokat. Ugye ott van a Facebook, bár mondjuk szerintem a hajléktalanok nagy többsége nem igazán jut internethez, tehát igen. Ilyen szempontból az internetet én kihagynám.
Hát erre jó példa most a keleti környékén, hát a környező vendéglátóipari helyeken lekapcsoltatták mindenhol a wifi állomásokat, nehogy véletlenül onnan üzengessenek itt egymásnak. Tehát jellemző azért az állami reakció ezekre a dolgokra. A szociális munkásokon keresztül, akinek mégiscsak ez a hivatásuk, az a foglalkozásuk tárgya, hogy támogassák a hajléktalan embereket, azokon keresztül nem lehet egymást megtalálni, üzenni?
Vannak baráti szocmunkások, de ezeknek nagyon ellenyező a száma. A legtöbb szocmunkás ugye nem nagyon segítőkész, és vannak olyan ellátóhelyek, ahova még a plakátjákat be se engedik, például, hogy kirakjuk.
Értsem ezt úgy, hogy erre a feladatra rendelt szociális munkásokkal ellenséges, ellentétes a viszony?
Nem jó a viszony, inkább úgy fogalmaznék.
Nem tudom, hogy milyen múltra, hogy ezt az eddig külön-külön egyéneg eltöltött utat mennyire tekinthetjük történelemnek, de ez mindig így volt a saját tapasztalatok alapján?
Tehát még az elején nem így volt, az a igazság, hogy a város mindenki és csoport nem tudott a népszerű bizonyos ellátóhelyeken és körökbe. Mondok itt például a Magyar Mátai Szeretett Szolgálatra, akivel nagyon nincsen együttműködésünk.
Miért tartják őket konkurenciának? Tehát mi az ilyen vetélkedés vagy viszálynak az oka? Mi az, amit véd a emberi méltóság megvédésének fölkent lovagjai ellen a csoport?
Lehet, hogy attól félnek, hogy az emberek esetleg öntudatot kapnak, és esetleg szerveződnek, és esetleg szeretnék jobbá tenni a sorsukat, ami az ő képükben szerintem nem férne bele. Ha nekik jó volt a langyos így, ahogy van, hajléktalan örüljön, hogy alszik és eszik, és ennél többet ne akarjon.
Ilyen csecsemőkorú állapotban kívánják látni a hajléktalanokat, körülbelül így értem?
Körülbelül igen. Hogy demokrácia kellene, ami jelenleg szerintem nem létezik Magyarországon. Gondolok, de nincsen sajtószabadság, meg sok minden más.
Erről azért ne nyissunk vitát, mert demokráciának hívják a több pártrendszer, demokráciának hívják egy csomó jellemzőt el tudom mondani. Ennek a minősége, vagy minőségi fokozatairól lehetne beszélni, hogy egy magasan fejlett, nyugatias demokráciához képest mi hol tartunk, hát nem ott tartunk, mondjuk teljesen egyértelmű. De azt gondolom, hogy az öntudatra, a szolidaritásra ébredt emberek nélkül nem fog ez a demokrácia létrejönni. Tehát, hogyha a magyar társadalom és annak különböző szegmensei elszenvedik szó nélkül azt, ami velük történik, akkor miért változna meg ettől a politika, miért változna meg ettől a hatalmi szerkezet?
Cselekedni kellene, és amíg nem cselekszünk, addig semmi nem fog változni, semmi nem fog történni, marad minden így, ahogy van. Ez nem jó.
De térjünk vissza a város mindenkiéhez, amelyben ezek szerint önök azért szívesen vesznek részt, és átérzik ennek a társadalmi jelentőségét, saját személyes sorsukba is pozitívan játszott
bele. Igen, én egy kutatás kapcsán kerültem be a város mindenkié csoportba, megtetett a közösség, érdekelt, új embereket ismertem meg, új lehetőségeket kaptam, és így volt alkalmam arra, hogy értelmesen eltöltsem az egész napomat, mert ugye majdnem minden napra jut valami, és hogy én nagyon örülök, hogy belekerültem ebbe a közösségbe.
Mi volt ez a kutatás? Tehát egyáltalán hogy jut el az ember odáig, hogy akkor egy ilyen csoportra lel? Mert el tudom képzelni, hogy csomó hajléktalan, ráadásul nem tudom, Budapesten kívül is működik az AVM, vagy csak...
Most vannak ilyen próbálkozások, Pécset és Miskolcon, hogy esetleg valami beindult. Igazán nem AVM lenne a neve, de elméletileg hát hasonló funkciót töltene be, mint a budapesti anyaterve. Szóval... Volt egy ilyen kutatás, amire a 13. kerületi Szabolcs közben levő melegedő elküldött minket, a város mindenki helyett. Ez a Kenzi, úgynevezett Kenzi kutatás, ez ilyen központi elektromos, ilyen nyilvántartó a igénybe vevőkről, és ennek kapcsán kerültünk oda, és megtetszett a légkörre a lehetőség, és ott ragadtunk. Elkezdtünk elmenni az ülésekre, rengeteg új embert megismertünk, kaptunk feladatokat, részt vettünk különböző eseményeken, képzéseken, volt például a nyári egyetem, akkor szerveztünk karácsonyt, télapót, AVM születésnapot, tehát mindig van valami rendezvény, van számítógépes képzés, angol óra, betétképzés, moderátorképzés, szóval rengeteg minden. Most például holnap sajtós képzésre, vasárnap meg ruhabőrzre lesz.
Hát ez egy fantasztikus, nem, hogy a társadalom központi szervezetén kívül létrejött, de mégis a magyar társadalom, a magyar polgárok szövetéből létrejött csoport ilyen aktivitásra képes, azért emeljük meg a kalapunkat ezzel, hogy ilyen létezik és ilyen működik, és mégiscsak jó fényt vet annak a társadalomnak a tagjaira, hogy ilyet létre tudnak hozni és működtetni.
Igen, és ez nagy részt érintett emberekből áll, a kisebbik része pedig ilyen középosztálybeli fiatalok, akik próbálnak tenni valamit azért, hogy az élet jobb legyen, és Magyarországban valami változás történjen.
Ön hogyan jutott el az AVM-ig?
Hát én a hajléktalan szállón ismerkedtem meg egy sráccal, aki beszélt róla, hogy létezik egy ilyen csoport. Egyszer elcsalt, hogy nézzem meg a csoportot, elmentem, és ott ragadtam. Hogy tetszett, amit csináltak. Meg az, hogy a érintetteket úgy próbálják, hogy ők is helyzetbe hozni, hogy saját maguk csinálják, oldják meg a problémáikat. De persze, hogyha valami belakadnak, akkor szívesen segítenek.
Hát iszonyú fontos, hogy ahogy az előbb itt, lehet, hogy rossz szót használtam, hogy ne csecsemő állapotban maradjon a hajléktalan, hanem komoly felnőtt érett emberként próbálja meg kivívni a saját sorsának a jobbra fordítását. Ön milyen perspektívát lát például ebbe a csoportosulásba? Tehát mi az, ameddig vágya szerint mondjuk el tud jutni? Tehát mi az azok a keretek, amit ő még be tud tölteni, és mi az, ami már nem tud tovább jutni? Nem gondolkozott még ezen?
Nem.
Amikor így összejönnek, csak mondta, hogy munkája van, nem tudom, milyen gyakran tud részt venni ezeket a gyűléseken?
Hát én 3 műszakban dolgozok, és van olyan hét, hogy délután, és akkor az a hét az teljesen kilőve, de délelőttös meg éjszakás műszakban, kos helyéten, ott majdnem minden nap megyek én is.
És akkor ezekben az utcajogászi akciókban vesz részt, ugye? Vagy képzéseken is?
Képzéseken is. Hát én részt vettem moderátor képzésen, most holnap megyünk erre a sajtós képzésre. Miskolcon is voltam, mert ott is tartottunk ilyen képzést, de ott csak megfigyelőként, meg szó, hogy nem olyan régi tagja vagyok az AVM-nek.
Ezek a képzések nyomán milyen új lehetőségek ebben tehát a hajléktalanok támogatásában való munkában, milyen új megoldási módok jönnek létre, tehát például egy moderátor, vagy egy sajtós mit fog tudni tenni? Mire vágynak? Tehát mi a célja annak, hogy tehát ahhoz, hogy a sajtóval tudjanak bánni, akkor milyen lehetőségek kínálkoznak majd? Na, akkor ugorjunk. Akkor beszéljünk ennek az egésznek a legszomorúbb részéről, azokról az emberekről, akik elengedik magukat. Nem tudom, hogy mennyire találkoznak
ilyenekkel. Napi-nap lehet ilyen embereket látni, rengeteget sajnos.
Foglalkozik-e velük valaki? A szociális munkások, vagy a Város Mindenki, vagy más ilyen önkéntes csoportok, vagy mit tudom én, az Oltalom Egyesület, vagy akármelyik. Tehát ki az, aki a...
Vannak ilyen utcás szociális munkások, akik kimennek a közvetükbe, és akkor meglátogatják az ott után élő embereket, de a többséggel senki nem foglalkozik.
Teljesen magukra hagyva, elengedik magukat.
Ha kijön a mentő, akkor esetleg beviszi őket a valami ellátóhelyre, aztán vagy bemennek, vagy nem, vagy ott maradnak, vagy nem. Tehát igazából nem is igénylik ezt a lehetőséget.
Én Iványi Gábornak több különböző előadását hallgattam, ugye, csináltam vele beszélgetést, és ő ezt lassú haldoklásnak hívta. Tehát, hogy ne szépítsük a dolgot, ez nem más. Tehát, aki elhagyja magát, elengedi magát, az gyakorlatilag átengedi magát az eltűnésnek. Önök is így érzik, hogy ez egy ilyen állapot?
Igen, de sajnos így van, de hogyha még próbálna is valamit tenni, az embernek megvannak kötve a kezei, nem tud sem erre sem mozdulni. Nincsenek lehetőségek.
Ezek az emberek mikor adják föl? Tehát mit lehet tapasztalni, hogy hol van olyan fordulópont, amikor végleg lemondanak arról, hogy emberhez méltó életet éljenek?
Amikor már szerintem nincsen lakatásuk, nincsen jövedelmük, nincs mit enniük, akkor szerintem már feladják.
Tapasztaltak ilyen halálokat, eltűnéseket, ilyesmiket?
Hát ilyet személyesen nem.
De hát én környékemben nagyon sok hajléktalan lakik, vagy él, vagy próbál létezni, és lehet látni, ahogy változnak, ahogy cserélődnek. Tehát nyilvánvalóan a halál sokakat elragad közben, mert ezt azért nehéz kibírni.
Igen, és szerintem vannak, akik sokan idő előtt távoznak el, pedig még élhettek volna, hogyha megfelelő körülmények között élnének.
Tudnak-e arról, hogy amikor különböző krónikus bajaikkal az egészségügyhez fordulnak, hogy ott milyen ellátást adnak?
Hát nem a megfelelő és nem a legjobb ellátást. Például egyik ismerősöm mesélte, hogy el akart menni reggelizni Kispesten, és nem engedték be,
Mert nem volt ANDS papírja. És hogy lehető, hogy a legminimálisabb egészségügyi szolgáltatásokat tudják igénybe venni.
Egyáltalán vannak irataik a hajléktalan embereknek? Tehát léteznek minden...
Hát, hogyha valakinek nincsen irata, akkor erre van egy nagyon jó lehetőség. Hát el is mondanám, a Kürtutában van a Menhely Alapítvány, és hogyha oda bemegy a hajléktalan, akkor ott segítenek abban, hogy ingyenesen mindent meg tud szerezni, TB-kártyát, te még a dolgoját, laktérkártyát.
De hát akkor ezek szerint gondolom vannak emberek, akik annyira feladják már, hogy mindenfajta iratok nélkül kóborolnak a világba, és várják,
hogy
mikor ragadja el őket a vég. Elképzelhető. Vannak-e olyan beszélgetéseik, amik a hajléktalan válás folyamatairól szólnak, tehát sorsokról, elbeszélésekről, miket tapasztalnak, tehát milyen utak vezetnek ahhoz, hogy hajléktalanná váljék az ember?
Például elsőleg mondanám a munkahely megszűnését, a lakás elvesztését, család széthullását, ezek mind olyan okok, amely közel jártanak abba, hogy valaki hajléktalanná váljon.
Akár dominószerűen is.
Igen.
Rádől egy ember.
Egyikből következik a másik.
Hajléktalan emberek szívesen beszélnek a sorsukról? Keresnek-e társaságot, vagy egyedül kóborolnak?
Általában nekem az a tapasztalatom, hogy zárkozottak is nehezen nyílnak meg, nem keresik a társaságot. Ebben a foglalva a napi teendőkkel.
Élelmiszer beszerzésével, illetve hogy valahová be tudják magukat húzni.
Nehéz őket szóra bírni. Viszont ennek úgy jelent mondanék például utcajogászon, ott például nagyon megnyílnak a jogászoknak. Uh-huh. Ott mindig sokat kell várni a következő ügyvédnek, mert ott tényleg...
Kibeszélik a lelküket, ami
igen,
bennük
van. Igen, lelkét, elmeséli az egész életét, boldog, hogy valaki végre meghallgatja.
Van-e ilyen... mondjuk a város mindenkén belül, tehát ilyen csoportterápia. Tehát üljünk le és beszéljük el egymás sorsát. Tehát egymás felé fordulnak-e, hogy ez a lelki teher, ez a rettenetes sors, ami rájuk nehezedik, hogy ez akkor valamilyen formában megúszoljon másokkal is.
Általában rendezvényeken szoktunk találkozni, ott beszélgetnek, és van egy olyan, hogy kis csoport, aminek az lenne a feladata, hogy csak érintettek hajléktalanok vesznek részt, hogy megbeszéljék a problémákat, és próbáljanak egymáson segíteni, figyeljék a pályázatokat, és ilyen különböző ilyen dolgok.
Akkor kénytelen vagyok föltenni, vagy de gondolom nem is baj, egy személyes kérdést a saját jövőképükkel kapcsolatban. Tehát, hogy ebben az állapotban, most vannak aktivistaként, de mégis hajléktalan emberként, valamilyen formában belekapaszkodva a társadalomnak elérhető szöveteibe, de valamilyen formában mégis kicsit kiesve. Szóval milyen jövőt látnak maguk előtt? Mire vágynak, és mit, ami tudják, hogy körülbelül reálisan várható?
Én, hogy mit szeretnék, az max egy saját lakás, de hogy kilátás nincs rá, az...
Ez teljesen biztos?
Hát, jelen állapotban, meg helyzetben igen.
Sátorban képzeled a jövőt?
Nem, én vagyok is azt, bocsánat, elfejtettem befejezni azt a mondatot, hogy mivel van munkahelyem, legalábbis feketén, így albéletben vagyok, de most ott is gondokkal küzdködünk, hogy többen vagyunk egy helyen, és nem biztos, hogy fönn tudjuk tartani a lakást.
Értem. Én családi életre való kilátás ebben a helyzetben?
Hát nincs.
A lakáson, munkán kívül mire vágyik? Tehát mi az, ami mai magyar társadalom belül még megjelölhető célként személyesen?
Stabil munkahely, meg a megélhetés biztosítása. Nekem egyelőre most csak ennyi.
Értem. Ez minden vágya. És az öné?
Hát amire én vágynék, az szerintem nem megvalósítható, én gondolok arra, hogy saját lakásra, biztos jövedelemre nem nagyon hiszek benne. Most ugye, hogy talán változik az életem, hogy több pénzt fogok kapni, hogyha ezt a nyugdíj elősegélyt megkapom, akkor kicsit jobb lesz az életem. Uh-huh. Én nem nagyon hiszek abba, hogy lakáshoz jutok. Annyi jövedelmem meg nem lesz, hogy egy albérletet béreljek, viszont azon érdemes lenne gondolkodni, hogyha többen kivennék egy lakást, és összedobnánk a pénzt, akkor úgy el tudnám képzelni, hogy mégiscsak emberi körülmények között éljünk. Szeretném csinálni tovább a aktivizmust. Jó lenne, hogyha találnék újra egy olyan rádiót, ami érdekelné a én zenei tudásom. Gyakran szoktak hívni rendezvényekre, vagy felhívnak tanácsért, úgyhogy ebben látom a jövőt, és szeretnék utazni még, ha lehetne. Mert sokféle jártam, de még sok helyre szeretnék eljutni.
Hát végül is, hogy jól látom, akkor teljes életet remél még.
És, hát igen, és ennek szeretnék élni egy kicsit.
Egyrészt köszönöm, hogy beszéltünk erről a gyötrelmes témáról, amit tudtunk beszélgetni, hiszen ennek a teljes kiteregetése feltehetőleg részben a hallgatónak, részben a résztvevőknek is óriási megpróbáltatás, hiszen ez egy sorscsapás, tehát ez egy abszolút méltatlan dolog a 21. században tömegesen ilyen helyzetbe jutni, és ki tudja még, hogy mekkora.
Hát igen, a rendszerváltás előtt nem volt az, hogy mit tettek, miből fizetem ki a csekjeimet, az elképzelhetetlen volt. Ezelőtt 10 évvel nem gondoltam volna, hogy ilyen helyzetbe jutok. Akkor még azt sem tudtam, mi az a hajléktalanság, fogalmam sem volt róla.
A halottak ellenére hagy kívánjak azért jobb és szebb jövőt, békességes polgári emberi létet, és nagyon köszönöm, hogy itt voltak és megosztották
velük a gondolataikat.
Mi köszönjük a lehetőséget.
Mai vendégeim Murányi László és Kucsár Károly Zsolt. Tükörcserepekből az egészet című társadalompolitikai műsorfolyamunkat hallották, amely minden héten a szokásos időben kopogtat be a civil rádió hallgatóihoz. E beszélgetések a téma kiváló szakértői segítségével áttekintést adnak a magyar társadalmunk leglényegesebb aktuális kérdéseiről. Legközelebb egy hét múlva találkozunk, ígérem, akkor is egy nagyon izgalmas lényegre törő beszélgetés keretében. Búcsúzik a műsorfolyam szerkesztője és mindenkori beszélgető társa Fehér József. Hallgassák a civil rádiót, érdemes!